Sziasztok, dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészséges életmódot nem kell túl bonyolítani. A karácsony közelettével egy nagyon aktuális témával érkezünk nektek, ami pedig nem más, mint hogy hogyan csempészünk a húsimádó családtagjaink tányérjára több zöldséget, és nem mással beszélgetek erről a témáról, mint Wichmann Annával, aki gasztroblogger, cukrász, szakács és az Együnk több zöldséget című könyvnek a szerzője. Szia, Anna!
Hello, szia!
Honnan jött ez az ötlet, hogy írsz egy könyvet arról, hogy együnk több zöldséget?
Lassan 15 éve dolgozom a gasztronómiában, a médiában, és nagyon sok olyan visszajelzéssel találkoztam, hogy abszolút a zöldségevés a legnagyobb mumus a családokban. Úgyhogy segíteni akartam azzal, hogy egy egész könyvet annak szentelek, hogy hogyan tudjuk rávenni a húsrajongó családtagokat a több zöldségevésre, és hogyan tudjuk beilleszteni az étrendünkbe.
Te mit látsz ebben a legnagyobb nehézségnek? Mert én a munkám során azt tapasztaltam, hogy nem lehet azt átnyomni egy-egy tényleg ilyen 60 éves betegnél, hogy használj kókuszsírt, használj rizstésztát, ilyesmit, hanem ilyen nagyon egyszerű változtatásokkal kell kezdeni, hogy tegyen több savanyúságot a tányérra, vagy hogy megismertetni, hogy a krumplin kívül már zöldség is létezik. Mert szerintem Magyarországon még mindig annyira gyerekcipőben jár a változatos étrend, a zöldségfogyasztás, hogy nem ilyen drasztikus változtatásokkal kellene kezdeni ennek a megismertetését.
Én abszolút a baby step metódusban hiszek, hogyha vannak kedvenc ételei a családnak, mint például a lazanye, akkor abba baromi jól bele lehet csempészni egy adag zöldséget. És igazából az ízlelő bimbóinkat folyamatosan tudjuk fejleszteni és hozzászoktatni, még akkor is, hogyha rejtve csempészünk az ételbe zöldségeket. Én azt szoktam javasolni, hogy a meglévő kedvenceinket kezdjük el felturbózni plusz zöldségekkel, tehát akár egy hagyományos magyar pörköltet is ki lehet egészíteni plusz répával, karfiollal, amik így szépen belesimulnak, belefőnek az ízébe, és akkor már rögtön egy kicsit francia irányba vittük el ugye az egészet. A válogatós nagypapa se fogja kiturkálni onnan, mert ismerősek számára ezek a zöldségek, mégis fokozatosan elkezdjük növelni az ő napi zöldségbevételét azzal, hogy a meglévő kedvencekbe csempészük be.
És gyerekeknél te mit tapasztalsz, mert szoktak lenni ezek az általános viccek, hogy jaj, hogyha megeszed a brokkolit, akkor majd felállhatsz az asztaltól, de miért óckodnak vajon a gyerekek a zöldségfogyasztástól?
Hát a színükkel is van baj, a szagukkal is van baj nekik, meg a textúrájukkal is, de gyerekekre van egy baromi jó kutatás, ahol nagyon-nagyon okos emberek rájöttek arra, hogyha egy gyerek 9-szer találkozik ugyanazzal a zöldséggel, annyi elég ahhoz, hogy átszakadjon ott ez a gát, és ez a 9 alkalom, ugye minden zöldségnek más az íze és az állaga, hogyha főzzük, hogyha pároljuk, vagy hogyha sütjük. Teljesen mindegy, hogy melyik módszert választod, melyik formában adod oda a brokkolit, tehát akár nyersen is tapogathatja, megkóstolhatja, főzve, grillezve, sütve, párolva. A 9. alkalom után már változott annyit az ő ízlelő bimbója, megszokta ezt az alapanyagot, hogy utána már magától is hajlandó egy keveset elvenni belőle, és így szépen be lehet csempészni az összes zöldséget a gyerekeknek a repertoáriába, de ehhez tényleg precízen és kitartóan, tudatosan oda kell figyelni egy anyukának, hogy ez 9-szer neki fusson, felkészüljön rá, hogy esetleg ez egy zsákutca, és csak egy kanállal fog lemenni belőle, de a 9. alkalom után mindenkitől az a visszajelzés jön, hogy így megkönnyebbülnek, és szívesebben eszik a gyerekek az adott zöldséget.
Na szóval akkor csak 9-szer kell neki futni, és 9-szer kell neki esélyt adni, hogy megszeressék. Ez amúgy egy jó hír, mert így van egy ilyen belátható időtartam, hogy mennyiszer kell próbálkozni nagyjából. Persze gondolom, ez mindenkinek egy picit eltérő, de ez így átlagban is ez a 9, ez nem egy olyan hatalmas nagy szám.
Szerintem sem, és tényleg például a sütés alatt ugye karamellizálódik a zöldségben található cukor, és ettől egy kicsit édeskésebbek lesznek. Tehát, hogyha mind a 9 alkalom arról szól, hogy sütve tudtuk becsempészni, az akkor is sikerre vezet majd később.
Egyébként abban, hogy hogyan készítjük el a zöldségeket, hogy pároljuk, hogy sütjük, hogy nyersen fogyasztjuk, így tápanyagbevitel szempontjából van jelentős különbség?
Abszolút van jelentős különbség, hogyha vannak olyan fitonutriensek, meg ásványi anyagok, amikre rossz hatással van a hőkezelés, ezért ott például a párolás és a grillezés az, ami a legtöbbet megőrzi ezekből. Például a karotinoidok és a likopinok, azok sokkal jobban hozzáférhetővé válnak a szervezetnek, hogyha hőkezelést kapnak.
Én most az jutott eszembe, hogy ami egy nagyon magyar étel, és szinte minden háztartásban megfordul az asztalon, az a húsleves. És ugye a húslevest is mennyire tele lehet rakni különféle szezonális zöldségekkel, és akkor már is sokkal több zöldség van az asztalon.
Így van, és a húslevesnél még egy jó tipp, hogyha tényleg egészségtudatosan akarjuk elkészíteni, hogy csak a zöldségek felét tegyük bele akkor, amikor szoktuk, mert azok szétfőnek, és belefőnek ugye a lébe a sok hasznos ásványi anyagtartalom. A másik felét viszont a főzési idő letelte előtt egy fél órával tegyük bele, így azok ressebbek maradnak, és azoknak magasabb marad a tápanyagtartalmuk, amikor elfogyasztjuk őket.
Hogyha már így ilyen tipikus magyar ételekről beszélgetünk, akkor mit szólnál hozzá, hogyha néhány ilyen nagyon tipikus magyar ételről beszélnénk, hogy hogy lehetne belerakni sokkal több zöldséget?
Abszolút. Melyik étel szeretnéd először?
Nekem, amik így az én családomból, mert nálunk a család egy része felvidéki, ami így eszembe jutott, az mi nagyon sok krumplit eszünk, és ez a rakott krumpli például, ami ugye, hát mivel rakott krumpli, ezért nagy részt ugye krumplit tartalmaz, de mondjuk ezt hogy lehet megbolondítani még több zöldséggel?
Ha a krumplival egyforma vastagságra szeletelünk gyökérzöldségeket, akár zellert, vagy répát, akár cukkinit, akkor azokat nagyon szépen lehet rétegezni a rakott krumpliba, és minél színesebbé tudjuk tenni. Tehát rakhatunk bele zöldből cukkinit, narancssárgából sütőtököt vagy répát, fehérből a zellert vagy a paszternákot, akkor már is egy sokkal komplexebb és egészségtudatosabb ételt kaptunk.
És már is benne van a piros-fehér zöld, szóval így még magyarabb lett az étel. Vagy hát a pörköltet említetted még, hogy a pörköltbe lehet akár répát is belekeverni.
Igen, és a másik nagy veszőparipám, hogy a húst minimalizáljuk az ételeinkbe, tehát nem azt mondtam, hogy teljesen hagyjuk el, de például, ha egy pörköltben a hús fele helyett gombát teszünk, és csicseri borsót, vagy babot, vagy lencsét, hogy meglegyen a fehérje tartalma, és kiegészítjük egy kis répával, cukkinivel, vagy akár padlizsánnal is, akkor ízben egy nagyon hasonló ételt kapunk, mint a hagyományos pörkölt, de sokkal-sokkal egészségesebb lesz.
És nem tudom, hogy Magyarországon hogy vannak mostanában az árak, de Németországban a húsnak nagyon-nagyon felment az ára. Szóval, hogyha már a hús egy részét tudjuk hüvelyesen helyettesíteni, szerintem már az nagyon költséghatékony tud lenni.
Igen, sokkal olcsóbban tudjuk megvásárolni a hüvelyeseket, pláne, hogyha száraz hüvelyeset vásárolunk, amivel csak annyi extra munkánk van, hogy előző este be kell áztatni bőségesen vízbe, és másnap, ami már megduzzadt hüvelyes, annak ugyanannyi a főzési ideje, mint a húsnak.
Nekem egyébként a hüvelyesek voltak egy ilyen nagyon nagy rácsodálkozásom a felnőtt életem során, hogy mennyi mindent lehet csinálni, és ugye a hüvelyes felhasználása az nem áll meg a bablevesnél és a lencsefőzeléknél, hanem amikor elkezdtek bejönni ezek a vegetáriánus vagy vegán hamburgerek, és egyszer azt kértem, akkor például ugye lencsefasírt volt benne, és emlékszem, hogy az is egy ilyen nagy váó élmény volt, még hát szerintem ezelőtt egy olyan jó 7-8 évvel, hogy hát ez tényleg, ezt otthon is ki tudom próbálni, és hogy ez mennyire jó ötlet. Szóval nekem a hüvelyesek az teljes mértékben ugye a felnőtt életemnek egy ilyen nagy rácsodálkozása.
És ami még nagyon jó benne, hogy említetted a hamburger helyettesítésre, például a lencsefasírtot, hogy sokkal jobban bírják a fagyasztást. Tehát, hogyha ráveszed magadat, hogy elkészítsél magadnak egy dupla adagot belőle, amiből az egyiket megeszed akkor rögtön, a másik felét pedig lefagyasztod, akkor később tök jó lesz hozzányúlni. Másrészt pont olyan lesz, mint hogyha frissen készítetted volna.
A másik, ami még ilyen nagyon magyar étel, az szerintem a krumpli főzelék, és szerintem alapvetően mi magyarok nagyon-nagyon sok krumplit eszünk, és nagyon sok disznóhúst, és erről szoktunk a török munkatársammal viccelődni, hogy Hát igen, ők ugye nem esznek disznóhúst, viszont mi magyarok nagyon sok disznóhúst eszünk, és ez biztos, hogy visszavezethető azért egy ilyen történelmi időszakra nálunk, és ez nekünk egy ilyen kis belső közös poénunk szokott lenni, amikor együtt reggelizünk. De tényleg, hogy a krumplipüré az például egy annyira tipikus magyar étel szerintem.
Abszolút igen, folyamatosan ott van az éttermek és a menzák kínálatában a párolt rizs mellett.
Ez így van, ez így van. De mondjuk a rizs is egy olyan dolog, hogy telerakni egy csomó párolt zöldséggel, akkor már is rizibizi lesz, és akkor
Igen.
egyből színesebb, sokkal jobb kedve leszi meg az ember.
És az is például egy nagyon jó módszer arra, hogy a válogatós családtagoknak zöldséget csempészünk az ételébe, mert a rizs közé szerintem bármit be lehet keverni, párolt zöldségként szívesen megeszi a válogatós nagypapa, meg a kisgyermek is. Meg az olaszos ételek, tehát hogy én nem tudom, Magyarországon olyan nagy népszerűségnek örvend az összes olaszos étel, tehát a tészta szó, szók meg minden, hogyha zöldségből van elkészítve, nem érdekli őket, csak legyen oregános íze.
A mi családunk nem zöldséggel készítette a lazanyét vagy a bolonyait, de aztán az egyik unokatestvéremnek a párja olasz volt, és akkor együtt készítettük otthon a lazanyét, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor most a zellerszárat, a répát, a cukkinit, a mindent szépen reszeljek össze, megy bele a raguba, én meg így néztem, hogy úristen, tényleg, hát mi ezt nem is így szoktuk, de hogy mennyire finom lett, és azóta én is így készítem, és sokkal kevesebb hússal, mert ez is úgy megadja neki a textúráját. Szerintem ezért is nagyon érdemes kísérletezni más konyhákkal is, és más recepteket is olvasni, nem csak beragadni annál hát például az én esetemben ez egy ilyen 5-6 receptből álló receptuár volt, mivel elhagytam a családi házat az egyetemre, és ez tök sokat segített, hogy más emberekkel laktam együtt, és láttam, hogy ők mi mindent esznek, akkor én is kedvet kaptam hozzá, elkezdődött ez a recept cserélgetés, és ez szerintem egy izgalmas része az életnek.
Igen, így tud bővülni az ember konyhája, repertoárja.
És te hogyan készíted a legszívesebben a zöldségeket?
Hát én javarészt ugye zöldségeket eszek, tehát én nem nagyon eszek húst, úgyhogy most nyáron egy kicsit belevesztem a nyers táplálkozásba, mert annyira tele volt gyönyörű színes zöldségekkel és gyümölcsökkel a piac, hogy így nem volt szívem megfőzni őket, de most, hogy már itt az ősz, most már azért készülnek nálam is krémlevesek például. Az az összes zöldségnek jól áll, és nagyon-nagyon hamar el lehet készíteni. Nagy rajongója vagyok a zöldségköriknek is, ami ugye táj étel. Készen lehet hozzá vásárolni nagyon jó minőségű köripasztákat, itt csak a fűszerek azok, amiket összedarálnak, és nem tartalmaz semmilyen ízfokozót vagy adalékanyagot, és bármilyen zöldségkombinációt egy kicsit megpárol az ember, és hozzáadja ezt a köripasztát, meg egy kis kókusztejet, összefőzi, és kész a nagyon finom, gazdag táj zöldséges köri. Úgyhogy, ha fáradtan esek haza a munkából, és csak negyed órán van arra, hogy valamit készítsek, akkor majdnem biztos, hogy ez szokott készülni nálam.
Ez egy nagyon
Illetve én
jó
a
ötlet, mert nagyon sok olyan fiatal felnőtt követi a podcastot, akik tényleg este esnek haza a munka után, és tudom, hogy nekem az mekkora megváltást jelentett, amikor apukámnak a kis befőzött, előre elkészített lecsójával telepakoltam a kamrámat, és ez az ilyen tipikus ügyelet utáni hazaérek fáradtan étel, és nem rendelek egy pizzát, hanem meg tudom csinálni 5 perc alatt a tojásos lecsót.
Így van. Tehát én mindig azt mondom, hogy az a hűtőszekrény, amibe befér a Mirelit pizza, abba azért beférne előre lefagyasztva párolt kinoa vagy rizs is, meg olyan zöldségek, amiket nagy reményekkel megvettünk, de aztán mégse használtuk fel, és már egy kicsit kezd pókadozni. Én azokat mindig összedarabolom ilyen kocka formára, és megy a fagyasztóba, és mindig ezekhez nyúlok, amikor nincs időm főzni, vagy fáradt vagyok, és semmihez nincs kedvem. Ebből a köripasztából az az, amit szeretnék mondani, hogy nagyon vigyázzunk rá, hogy ne a csípőset vegyük, mert a médium hát is annyira csípős, ami így a nyugati ember ízlésének a nagyon erőset jelenti, de ami a hát, az szerintem így a nyugati emberek számára az ehetetlenül erős kategória. Általában lehet venni belőle ezt a csemegét, a médium hátot és a hátot. Én a médium hátot ajánlom azoknak, akik a sima csípőset szeretik.
Ez egy nagyon jó tipp, pedig a magyarok is nagyon szeretnek csípősen enni.
Igen, de tehát Tájföldön más a kultúra, ott tényleg gyerekkortól eszik a kapszaicint úgy, mintha nem lenne holnap. Náluk ez a csípősségi szint, ez hozzánk képest tényleg máshol van. Mindenből a médium hát az, ami a számunkra az elfogadható csípősség.
Ami szerintem sokaknak nehézség, az a kiszakadás a salátaevésből. Én például személy szerint nem szeretek annyira salátákat enni, mert valahogy mindig olyan unalmasnak találom őket, és a főzni szerető barátaim, mert ezt már nagyon sok podcastban elmondtam, hogy én annyira nem szeretek főzni, és ez nekem, tudom, hogy egy nagy hiányosságom, ezért mindig ráveszem magam, hogy főzzek, szóval ez egy tanulási folyamat, de hogy nekem csak mondjuk egy-két olyan saláta típus van, amit így tényleg nagyon szeretek megenni, egyébként meg legtöbbször unalmasnak találom, és nem is szívesen készítek magamnak. Arra tudnál adni pár tippet, hogy a hasonló cipőben járóknak hogyan lehet egy kicsit megbolondítani a salátákat, mert ezek is azért egy viszonylag gyorsan elkészíthető ételek.
Így van, én elsősorban, akinek ez szokott lenni a problémája, azt szoktam javasolni, hogy hagyja a salátákat, és inkább arra koncentráljon, hogy minden fő étkezése mellé tegyen oda 4 különböző nyers zöldséget, mert a bélflóránknak ugye nagyon jót tesz, hogyha sok nyers zöldséget teszünk, minél változatosabban. És hogyha nem törekszel arra, hogy valami olyan salátát komponáljál össze, ami számodra is elfogadható és jókedvel megeszed, hanem csak arra koncentrálsz, hogy a szendvicsed mellé legyen paprika, paradicsom, nyersrépa és mondjuk jégsaláta, akkor az úgy sokkal praktikusabb, gyorsabb, és eltűnik a mumus a képletből, és mégis sokkal egészségesebb lett a reggelid. De hogyha a saláta készítést szeretné valaki elsajátítani és optimalizálni, nekik azt szoktam javasolni, hogy úgy gondoljanak rá, mint hogyha egy legót építenének össze, külön kezelik az önteteket, abból biztos, hogy meg lehet találni azt, amit az adott ember szeret. Szerintem a legnépszerűbb az a mustár kikeverve egy kevés citromlével, egy kevés olajjal, és az egy ilyen nagyon erőteljes ízt tud adni, és egy jó szaftosságot a salátaleveleknek. Akkor külön kell kezelni szerintem a leveles zöldségeket, amiből jó, hogyha minél többet tartalmaz a saláta. Ebből ugye a jégsaláta a legsemlegesebb ízű, de ma már szerencsére a szupermarketek polcain nagyon sokfélét tudunk találni, a római salátát is, az endiviát is, vagy a tépősalátát. Ezeknek mindegy kicsit más az íze, meg kell találni azt, amihez a legszívesebben nyúlunk. Nagyon jó, hogyha a salátába valamilyen fehérjét is mindig teszünk, ami lehet például tonhal konzerv, vagy csicseri borsó konzerv, bab, vagy lencse. A lencse szerintem a legbarátságosabb, mert annak így párolva van egy kicsit diós íze, és egyáltalán nem probléma, hogyha ezt az ember nem magának készíti elő és főzi. Nagyon könnyen lehet találni a boltban olyan lencsekonzervet, ami nem tartalmaz semmilyen adalékanyagot, cukrot, vagy olajat, vagy ilyesmit, hanem egy csak lencse, víz és egy minimális só van benne, és ezeket teljesen jól tudjuk használni. Vagy megyünk hazafele, és veszünk egy kis grillezett csirkét, az is nagyon jó proteinforrás a salátába. És a salátakerülők nagyon szokták szeretni szerintem, hogyha rakunk bele gyümölcsöt is, és ilyenkor ősszel szezonja van ugye a körtének, a szőlőnek, a szilvának is, még novemberben is tudunk venni, és minden salátának nagyon-nagyon finom ízt ad.
Egyébként nekem is az az egyetlen vagy kettő saláta, amit szívesen megeszek, abban mind a kettőben van gyümölcs, szóval ezzel teljesen tudok azonosulni. Általában nálam alma vagy szőlő kerül bele. De ha már így rátértünk a szezonális zöldségekre, akkor télen ugye sokan arra hivatkoznak, hogy azért nem esznek zöldségeket, mert hát, hogy nem lehet frissen kapni a boltban, meg hogy akkor ilyenkor ugye megjelenik a banán szezon, amikor mindenhol lehet banánt kapni, meg mandarint, amit őszintén én nagyon szeretem a mandarint, és az egy ilyen gyerekkoromat idézi, hogy mindig volt otthon mandarin, meg az iskolában is, ahogy kaptuk az ebédhez, szóval ez nekem mindig egy ilyen nagyon jó gyerekkori élményt idéz. És hát ugye az étkezésnek ezek is részei, nem csak az, hogy milyen nutrienseket viszünk be, hanem az is, hogy milyen élménnyel jár az étel fogyasztása. De hogy most ugyan az őszi időszak, itt már beindult a sütőtök szezon, te mit javasolsz, vagy milyen tippjeid vannak az őszi téli időszakban a zöldségfogyasztásra?
Hát a sütőtöknél, ahogy már azt említetted, például a Hokkaido sütőtök, az szerintem mindenhol megtalálható, az nyersen is nagyon finom. Ez például egy kiváló salátaanyag, alapanyag lereszelve vagy forgácsolva. Az a lényeg, hogy tényleg ilyen vékonyra legyen szeletelve mondjuk a zöldséghámozóval vagy reszelővel, és egészen más íze és textúrája van, nagyon-nagyon jót tesz neki. Illetve sütőtökből akár egy kertésztát is készíthetünk. Használhatjuk a tojás és tej tartalma helyett, és nem csak megszínezi a tésztát, de nagyon finom édeskés ízt is ad neki, így a cukrot is minimalizálhatjuk benne.
Ez tök érdekes, mert én tavaly fedeztem fel a Hokkaido tököt, és az egyik legnagyobb előnyének tartom, hogy nem kell megpucolni.
Én is nagyon szeretem benne, hogy nagyon-nagyon finom a héja is, és ugye tudjuk, hogy minél színesebb és illatosabb valami, annál több benne a fitonutriens és a tápanyag.
És ugye ilyenkor még szezonálisak ezek a káposztafélék, illetve ugye a krumpli, hagymafélék.
Igen, a karfiol és a brokkoli az is ilyenkor a legfinomabb, hát ugye már ráállt az élelmiszeripar arra, hogy egész évben megtalálhatóak legyenek, de valójában ilyenkor van szezonja a karfiolnak, a brokkolinak, a kelbimbónak, a céklának és a zellernek is. És ezek mind iszonyatosan finomak lesznek, csak simán megsütve a sütőben, és ugyanúgy ehetjük köretként, mint a rizst vagy a burgonya pürét.
A cékla az pedig kifejezetten szerintem egy nagyon szép színű zöldség, bár én nem vagyok odaérte, de kezdem megszeretni, például leves formában én egészen megszerettem már a céklát.
Nagyon-nagyon sok rétű zöldség sütve egészen más íze lesz, mint főzve akár levesbe, vagy amikor savanyúságnak elkészítjük, annak is ugye a főtt cékla az alapja. De például olyan salátát lehet belőle keverni, mint az amerikai coleslaw, hogy lereszeljük, és kevés joghurttal, citrommal, egy kis kaporral kikeverjük, és egy nagyon-nagyon finom és tápanyagban gazdag salátát kapunk, akár a szendvicsünk mellé, akár egy sült hús mellé.
És hogyha már itt tényleg étkezés, akkor valószínűleg ez a rész így karácsony előtt fogadásba kerülni. A karácsonyi étkezéssel kapcsolatban ott vannak-e olyan praktikáid, amit be lehet vetni szintén azért, hogy feltöltsük zöldséggel a karácsonyi ételeket?
Én minden sült hús mellé zöldségköretet szoktam készíteni, tehát akár egy gratint, ami a franciáknak ugye a rakott étele, ahol egyforma vastagságra szeletelem a zöldségeket, és egy kis tejszínes tojásos mártásban sütöm készre, és sokkal jobban szeretik, mint a sima krumplipüré lenne. Nagyon szeretek a húsok mellé simán tepsin zöldséget sütni, amit az előbb is említettem, a cékla, a zeller, kelbimbó sütőtök nagyon-nagyon finom lesz megsütve, illetve salátából is kétfélét szoktam az asztalra tenni karácsonykor. Ez mindig az egyik egy ilyen joghurtos, krémes alapú, a másik pedig egy friss, leveles zöld saláta.
Ezek szerintem nagyon jó ötletek, mert tudom, hogy karácsonykor ez persze tök jó, hogy összegyűlik a család, de az egy rendszeres vita szokott lenni, hogy mit tegyünk, ki főzzön, mi kerüljön az asztalra, szóval ez tudom, hogy ez a legtöbb családban ez szokott egy nagy vitát generálni. De ez ne vegye el az értékét annak, hogy a karácsony az mégiscsak a szeretet ünnepe, és azt ünnepeljük, hogy együtt vagyunk, és le tudunk ülni az asztalhoz mindannyian.
Így van, és én tényleg mindig el szoktam mondani, hogy nem karácsonykor kell elkezdeni a családnevelést, úgyhogy nálam mindig van hús is az asztalon, bár hétköznapokon egyre kevésbé, de mindig arra törekszem, hogy a hús mellett nagyon-nagyon gazdag zöldségkínálat is legyen.
Igen, de szerintem az, hogy nagyon sokat eszünk húst, ez is egy ilyen kulturális hozadék, mert emlékszem, amikor az első répatortát elkészítettem otthon, és a nagymamám megkérdezte, hogy de miért teszünk zöldséget a süteménybe, mert hogy most akkor nincs pénzünk, vagy mi van? És hogy ez a húsfogyasztás az annyira, főleg az idősebb korosztálynál ugye egyet jelent a jó móddal, hogy ezek is ilyen generációs különbségek, hogy most már azt választjuk, hogy nem eszünk húst.
Így van, meg ugye a nagyszülői generációhoz képest sokkal könnyebben hozzáférhető lett a hús. Így került be, hogy a reggelinél ott van egy kis felvágott, az ebédnél ott van a sült hús egész évben, nem csak akkor, amikor disznóvágás van, és vacsorára is tudunk enni olyan pizzát, amin van sonka, vagy más húsféle. Szóval az élelmiszeripar nagyon arra játszik, hogy minden étkezésünkben legyen.
Igen, és szerintem ez is egy nagyon izgalmas dolog ezen erről beszélgetni, meg ezen elgondolkozni, hogy változnak generációnként a preferenciák, és hogy mi alapján hozunk döntést, hogy mit eszünk, és nyilván továbbra is az anyagi okok azok nagyon nagy szerepet játszanak, de most már, hogy ugye a fenntarthatóság is egyre jobban előtérbe kerül, így azért azt is tudjuk, hogy a zöldségfogyasztásnak sokkal kisebb a karbonlábnyoma, mint a húsfogyasztásnak, és ezért is gyakran ezt választjuk.
Így van.
Van-e valami, amit szeretnél, ha itt take home message-ként elvinnének magukkal?
Igen, egyetek rengeteg zöldséget, mert a zöldségek tele vannak rosttal, és nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy a károsodott bélflóránkat helyreállítsuk a sok rostbevitellel, és sokkal jobb bevinni a szükséges vitaminokat és tápanyagokat zöldségekkel, mint szintetikus étrend kiegészítőkkel. Úgyhogy, ha szeretnétek egészségtudatosan élni, akkor barátkozzatok össze a zöldségekkel, kérlek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és nekem ezzel a zöldségkörivel egy nagyon jó tippet adtál arra, hogy hogyan mentsem meg az esti kajarendeléseimet, meg az esti, ó, akkor megint szendvicset eszek dolgokat, szóval ezt biztos, hogy ki fogom próbálni jövő héten. Sőt, lehet, hogy akár sütőtökkel, hogyha már úgyis szezon van.
Bármelyik gyökérzöldséget a sütőtök mellé rakod, meg még egy kis mirelit borsót, az bomba finom lesz.
Készítsétek el ti is, és ha van kedvetek, töltsétek fel Instagramra, sztoriba, jelöljetek meg minket, hogy mi is lássuk, hogy hogyan esztek több zöldséget. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok, azért, hogy ne maradjatok le a legújabb epizódokról, iratkozzatok fel a csatornára. Ez a Kedves Testem Podcast, egészség, kívül, belül, körülötted. Sziasztok!